Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Húsvétkor a föltámadott Krisztust és az életet ünnepeljük, azt az örök életet, ami a keresztény hit szerint Istentől származik, amelyből az egész gyönyörű, hatalmas világmindenség kisarjadt az idő kezdetén, amely előhívta az élettelemből az életet, az élők között pedig az embert, mondta Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke húsvét vigíliáján. A főpásztor szent beszédében úgy fogalmazott, a világmindenség nem csak úgy véletlenül, nem magától keletkezett. Szavai szerint valaki megírta a menetrendet, állítja a váltókat, a vonatok pedig a menetrend szerint haladnak. Székely János hozzátette, a teremtés évmilliárdok alatt lassan, titokzatosan, isteni stílusban ment végbe, élőt teremtve az élettelemből. Hasonlóan titokzatos és isteni módon, mint a megtestesülés, Jézus születése és kereszt halála után Jézus föltámadása is. Krisztus élt, győzött a bűn és a halál felett, föltámadott és megváltott minket bűneinktől. Húsvétot ünnepelni, Székely János püspök szavai szerint azt jelenti, hogy mi is találkozhatunk a föltámadott Krisztussal, beengedhetjük az Isten igéjét az életünkbe, szívünkbe, a családjainkba. Nagy szükségünk van a húsvéti örömhírre, amely összeköt és nem szétforgácsol, mondta Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, a húsvét vasárnapi istentiszteleten Győrben. Szemerei János kiemelte, Isten a szabadítás, és szükségünk van a szabadító Isten örömhírére. A húsvéti örömhír olyan üzenetet tolmácsol, amire mindannyiunknak szüksége van, és fontos tudni azt is, hogy a különböző felekezetekben mindannyiunkat összeköt és érint is a feltámadás eseménye, mert egy olyan problémára adott választ Isten, amire óriási szükségünk volt. Hangsúlyozta, hogy húsvétkor az Isten az életnek egy más dimenzióját is kinyitotta, egy olyan távlatot, ami minden földi életet élő, múlandóság alá vetett ember számára reménysugarat jelent. Hozzáfűzte, ezt nem könnyű megérteni vagy feldolgozni sem. Kitért arra, Isten egészen más mértékkel néz bennünket, látja és tudja, hogy mi esendő, rászoruló emberek vagyunk, mégsem akar magunkra hagyni. Helyette esélyt készít arra, hogy az ő jóságából, irgalmából erőt merítsünk, hogy a magunk reménytelenségében mégis a reménységünk legyen. Húsvét nem csak a kereszténység, hanem a családok legnagyobb ünnepe is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen a húsvéti tojáskeresés elnevezésű programon. Koncsófia úgy fogalmazott, a húsvét nem csak a feltámadás ünnepe, hanem a remény, az újrakezdés és a közösség időszaka is, amely szorosan kapcsolódik ahhoz az értékrendhez, amelyet a családok a mindennapokban megélnek. A család az a közeg, ahol ezek az értékek megjelennek és megerősödnek. Koncsófia, aki a térség országgyűlési képviselője is közölte, Szerencsen egy kifejezetten családokra épülő programot szerveztek, amelynek része volt a tojáskeresés és számos gyermekek számára élményt nyújtó foglalkozás is. Április 12-ig húsvéti előadással és a cirkusz előtt felállított ingyenes körhintával várja nézőit a fővárosi nagy cirkusz. A cirkusz húsvéti előadása a századfordulós Városliget és a vidéki búcsúk világát idézi fel. Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költő, műfordító temetése április 16-án lesz a Farkasréti temetőben, tudatta Török András, Budapest történész, a Fortepán menedzsere. Nádasdy Ádám az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusza, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető könyvkiadó szerzője, 79 éves korában hunyt el, március 29-én. Egy biatorbágyi közgazdász volt az 50 ezredik látogatója az Attila kiállításnak a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás egyedülálló módon vizsgálja az Attilát övező mítosz és a történeti valóság kapcsolatát. A régészet, a történettudomány, a művészettörténet, az antropológia, az archeogenetika eredményeinek és a kortárs reflexióknak a tükrében. A múzeum a közleményében emlékeztetett, a január 23-án nyílt kiállítás április 1-től a rendkívüli érdeklődés miatt egy órával hosszabb ideig már reggel 9 órától látogatható. Végül lássuk a mai időjárásunkat. A tovább szakadozó frontális felhőzet, valamint a képződő gomoly felhők mellett az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani. A légmozgás veszít erejéből. A csúcsérték 17 és 22 fok között alakul. Estére 3 és 15 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégyélet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szíven hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Áltad szegve kezdett lábam, átvert tested mostan bárjam, mezítelen téved mellett.
Az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, negyedik napja van.
Jézus mondja, ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe.
Legkegyelmesebb Jézus, világ világossága. Fogadd be legkegyelmesebb szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek téged. Kegyelmet sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas szívedtől. Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek téged, de akiket Jézus irgalmas szíve magába zár. Töltsd be őket az evangélium világosságával. Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön örökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, bízom benned.
Jézusom, hogy jön a véna, Isten engem magad írnak, homlokomon piros kérem, ilyen vagyok, hogy idének, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a húsvétről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A húsvét nem egyszerűen egy ünnep a többi között, hanem az ünnepnapok ünnepnapja, mondja egyházunk katekizmusa. Azaz ebből a tényből, Krisztus feltámadásából forrásozik, és erre irányul minden többi ünnepünk. Ez volt az első, egyben legrövidebb igehirdetése a kereszténységnek, az a Krisztus, akit megöltek, feltámadt és él. Húsvétot szükségszerűen megelőzi nagypéntek, az Úr szenvedésének napja. Enélkül nem érthető meg Isten üzenete. Tudnom kell, hogy miben halt bele Jézus ahhoz, hogy tudjam, mire is támad fel. Itt védette el a sátán. Ő logikusan gondolkodott, de mivel szakított a szeretettel, nem kalkulálta bele a szeretet, idézőjelbe tett, irracionalitását. Arra alapozta taktikáját, hogyha végletekig feszíti a húrt Jézus életében, ő majd feladja céljait. Elég csak ráijeszteni egy kicsit. Mindjárt nem lesz olyan fontos az ügy, az üzenet. Ha valakinek életében húsba vágóvá válik az, amit képvisel, hátrányokat, szenvedést kell érte elviselnie, sőt az élete válik fenyegetetté, általában menti a bőrét. Dupla győzelem lett volna ez a gonosznak, hiszen a megváltást is meg tudta volna vele hiúsítani, és egyúttal Jézust is nevetségessé, hiteltelenné tette volna. Egy dologgal azonban nem számolt. Azzal, hogy Jézus nem áll meg a keresztúton, hogy már eléggé bizonyította eddig is, hogy mennyire fontosak neki az emberek. Hogy ennél többet már igazán senki sem kérhet tőle. Hanem tovább szeret. Az ő szeretete nem függ a visszajelzésektől. Őt nem mások ráncigálják, abban az értelemben, hogy kire mennyit pazaroljon idejéből, figyelméből, stb. Ezért tud végbe menni a megváltás. Jézus ugyanis túl szeret ezen a világon. Ragaszkodása atyához és hozzánk szétfeszíti kereteit az észszerűségnek, az ösztönöknek, az érdekeknek. Tulajdonképpen a fiú ezzel a viselkedésével lépi át e világ és túlvilág határát, nem csak a feltámadásával, bár kétségkívül ez látványosabb, mint az előbbi. Látjuk már, hogy milyen csodák születnek, ha valaki nem áll meg egy természet feletti érték megvalósításának útján? Ne higgyük azt, hogy erre csak az Úr képes. Képmásai vagyunk, hasonlítunk rá, sőt belénk oltott a Szent Lelkét. Tehát a bennünk lakó isteni lélek által mi is képesek lehetünk ilyen tettekre, ha átengedjük az irányítást életünkben neki. A feltámadás nem valami előzmények nélküli meglepő fordulat Jézus életében. Korábbi tetteinek és viselkedésének szinte szükségszerű következménye. Ő már feltámadása előtt túlvilági, azaz természet feletti módon élt, gondolkodott és viselkedett. És ez nem válhat az enyészeté. Nem az emléke szívünkben örökké él feliratok tesznek valakit halhatatlanná, hanem földi életének természet feletti megnyilvánulásai. Ezek teszik őt már itt a földön bizonyos értelemben feltámadottá. Mennyi kis feltámadást élhettünk volna már át, ha nem álltunk volna meg annyiszor a szeretet útján félelem, kicsinyhitűség, gyávosság miatt. Húsvét nem csak arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, hanem arra is kell, hogy indítson minket, hogy végre végbe vigyük életünk félbemaradt feltámadásait. Húsvét vigíliáján és húsvét vasárnap reggel azokat az evangéliumi részleteket halljuk, amelyekben az üres sír áll a középpontban. Akár Márk, akár János szövegét nézzük, hasonló elemeket tudunk elkülöníteni. Az asszonyok jövetele, az elhengerített kő képe, az üres sír és az örömhír továbbadása, valamint az annak nyomán születő hit tanúságtétele. Sokszor oda sem figyelünk igazán, hiszen már kívülről tudjuk ezeket a jeleneteket. Pedig ezekben a megszokott elemekben egész életünk szakaszai tetten érhetőek. Nem kronológiai sorrendben, hanem inkább lelki életünk alakulása szerint. Mindannyiunk életében van olyan, hogy lelkesen keressük az Urat. Nem akarunk elszakadni tőle még akkor sem, amikor ő látszólag meghal a számunkra. Ilyenkor a Jézushoz ragaszkodó asszonyok hűségével tartjuk vele a kapcsolatot, tűzön vizen át. Ezért ilyenkor mi láthatjuk meg először a csodát, ami mellett mások elmennek, mert nincsenek jelen szívvel, lélekkel, egész figyelmükkel. A szerepünk ekkor az, hogy belekiáltsuk a világba, üres a sír, azaz van remény, nem végpont az, amit eddig olyan tragikusan fogtunk fel. Számomra az is sokat mondó, hogy a tanuk először nem a feltámadt Krisztussal, hanem az üres sírral találkoztak. Nem lett volna egyszerűbb Istennek a feltámadt Jézussal hitet ébreszteni a tanítványokban, mintsem, hogy ilyen másodlagos, közvetett jeleket adjon. Nem, mert a hitre nem nyitott ember még a feltámadt Jézus láttán sem borult volna oda az Úr lábához, hanem kimagyarázta volna a dolgot, hogy felmentse önmagát élete gyökeres megváltoztatása alól. Akit pedig érdekel a saját lelke, kész az üzenet befogadására, az üres sírnyomán is hitre ébred. Lehetünk olyan szakaszban is lelki életünkben, hogy megfáradtan végezzük a megszokott feladatainkat. A rutin, bár erős, megtartó erő lehet, mégis lezárja a fejlődés lehetőségét. Ilyenkor fontos, hogy hallgassunk a jó hírhozókra. Legyenek azok akár abban a korban nem teljes értékkel rendelkező nők is. Hagyjuk, hogy legalább mások lendülete, fiatal és dinamikus hite magával ragadjon. Mennyi újjászületés lehetne osztályrészünk ilyen megfáradt időkben is, ha kilépve saját önsajnálatunkból, magunk körülforgó szemléletünkből, figyelmesek és nyitottak lennénk Isten mások által érkező csodáira. A húsvéti evangélium nem csak a győztesek örömhíre, nem csak az éppen jó paszban lévők számára van üzenete. Akár Isten nyomában járó, a csodákat észlelő ember vagy, akár az élet szürkességében, kötelezettségeiben helytálló személy, mindkét esetben mozgósítva vagy. Az első esetben arra, hogy vidd a jó hírt, nyisd fel mások szemét is a szépre és a jóra. A másodikban pedig arra, hogy örülj mások örömének, és engedd magad sodortatni a Szentlélek lendületével, amely most éppen más valakit lobbantott lángra. Milyen szép, hogy Istennek mindannyiunk felé van ajándéka. Még ott hagyott üres sírjával is segít és vezet minket, hogy hozzákapcsolva önmagunkat mi is új életre keljünk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a húsvéton múlik minden a hitünkben. Ezen áll, hogy bukik az egész egyház létjogosultsága is. Szent Pál ezt nagyon egyértelműen állítja a korintusiakhoz írt első levelében, ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Azaz, ha nincs feltámadás, hiába való hit, a vallás, az egyház. A húsvéti események tehát sorsdöntőek. Ennek a napnak az üzenetéből nő ki minden, és emiatt van minden más is. Minden vasárnap egy kis húsvét. Minden szentmise áldozat a megváltás jelenbe hozatala. Mivel minden ebből, és ezért van, minden más is csak ezután következhet. Azaz semmilyen más cselekmény nem lehet fontosabb az egyházban, mint a szentmise. Ezért bűn mise alatt mást imádkozni, mint a mise. Mással foglalkozni, mint a mise. Még az elégtétel elvégzésével is meg kellene várnunk a mise végét, hogy ne sértsük meg a mise elsődlegességét. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ettől még áldozhatunk, mert nem az elégtétel elvégzése oldoz fel bennünket a bűneinktől, hanem a feloldozás. A szentpáli mondat azonban visszafelé is értelmezhető. Ezek alapján azt is mondhatjuk, hogy hiába támad fel Krisztus, ha mindennek semmi hatása sincs az életünkre. Természetesen a világ megváltása akkor is megtörtént, ha erről éppen senki sem vesz tudomást, de mégiscsak érezzük, hogy a történet akkor válik teljessé, ha két oldalú. A Szentmise könyörgésében ezt hallottuk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztusunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Itt is a mi újjáteremtésünk fogalmazódik meg, mint végcél. Nem lehetünk csupán külső megfigyelője a húsvéti eseményeknek. Nem elég csak tudni, hogy mi történt Jeruzsálemben 2000 éve. Meg kell engednünk Istennek, hogy a mában minket is újjáteremtsen. Hogy nekünk is legyen személyes húsvétunk, saját feltámadásunk. Ehhez persze előbb annak tudatosítására van szükségünk, hogy Isten és a megváltás nélkül elveszett, azaz halott az életünk. Be kell látnunk, hogy legyen bármilyen csábító is az e világi életünk, ha nem torkollik örök életbe, alapvetően semmit sem ér. A pusztában vándorló zsidóság személyes tragédiája nem az volt, hogy bűnöket követett el Isten ellen, hanem hogy visszavágyódott Egyiptomba. Az ugyanis, hogy időnként vétünk, bármennyire is meglepő hangzik, kisebb baj, mint az, ha nem haladunk többé az élet irányába. Ha elhisszük a kísértőnek azt, hogy Isten nem szeret többé minket és magunkra hagyott. Ilyenkor visszavágyunk a fogságba, a földi rabszolgaságnál is rosszabb lelki megkötözöttségbe, bizalmatlanságba, ami gyakorlatilag egyenlő a halállal. Ebből az alapvető elveszett és reménytelen helyzetből mentett ki minket Isten, amikor Krisztusban húsvéti bárányunká lett. Mint engesszerű áldozat megóvott minket az átvonuló haláltól, kivezetett minket Egyiptomból, és bevitt minket az ígéret földjére. De jó lenne, ha idén nem csak Krisztus támadna fel húsvétkor, hanem mi is. De jó lenne, ha elfogadnánk Istentől, hogy összetörte számunkra a halál bilincsét, és végre elhagynánk sírjainkat. Ő minden akadályt leküzdött közted és közte. Miért kuksolsz még mindig a sírban?
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a húsvétről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita, hitoktató, a húsvéti ünnepkör legfontosabb eseményeiről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A 2025. április 21-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásban a húsvéti ünnepkör legfontosabb eseményeiről lesz szó. Elcsendesedünk a nagyszombat mély áhítatában. Majd együtt örülünk Krisztus feltámadásának,
megismerjük a sírnál elsőként tanúságot tevő Mária Magdolna történetét, végül pedig az Emmauszi tanítványok történetől is szót ejtünk. Kezdjük akkor a nagy szombattal. Ugye a múlt héten nagy pénteket vettük a hittanóránkon, most áttérünk a nagy szombatra. Nagy szombat a csend és a várakozás napja. Nagy szombaton mi történik, Janka?
Jézus a sírban pihen.
Igen. Nagy szombat a húsvéti szent három nap, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat a szent három napnak az utolsó napja. A keresztény hagyományban ez a nap a sírnál valló virasztás ideje. Ez az a nap, amikor Jézus teste a sírban nyugszik, a világ pedig visszafogottan, csöndben várja a feltámadás hajnalát. A liturgikus évben ez a legsötétebb és legcsendesebb nap, amely mégis a legnagyobb reménység hordozója. Tamás, a csend liturgiáját mondd el, légy szíves, hogy szentmisét ilyenkor mutatnak-e be, és mi történik a világban?
A csend liturgiája. Nagy szombaton nem mutatnak be szentmisét, napközben és nem szólnak harangok, csengők, sem orgonaszó. A tabernákulum üres, az oltár letakarva, ez mind a Krisztus halála utáni gyász kifejezése. A hívek gyakran imádságos csendben látogatják a szent sírokat, ahol Jézus testének nyugalma előtt tisztelegetetnek. Sok templomban szentsír jelenetet állítanak fel virágokkal, gyertyákkal, Jézus testét jelképező szoborral. A hívők ezen a napon is böjtölnek, egyrészt a húsvéti előkészület jegyében, másrészt Jézus halála feletti fájdalmukat kifejezve. Az úgynevezett nagyszombati böjt a feltámadás miséig tart, amely már a húsvét része.
Így van, köszönöm szépen. Tehát nagypénteken nem fogyasztunk húst, a szigorú böjti nap, és nagyszombat délutánig, estig, tulajdonképpen a feltámadási szentmiséig nem szoktuk megenni a húst, addig böjtölünk. Nagyszombat esti szertartást másképpen hogyan hívjuk? Tamás?
Húsvét vigília.
Így van, húsvét vigíliája. Ilyenkor mi történik az egyházban? A sötétség beálltával elkezdődik a húsvéti vigília. Mindig megvárják, hogy sötét legyen, és általában olyan 7:30 vagy 8 körül szokták tartani a bazilikában, vagy más templomokban a feltámadási szentmisét, amely a legnagyobb és legünnepélyesebb liturgia az egész egyházi évben. Ez már nem a gyászhoz, hanem az örömhöz, a feltámadáshoz kapcsolódik. A fény, az új élet és a győzelem ünnepe. A húsvéti vigíliának 4 fő nagy része van. Mik ezek a nagy részek? Ákos, az elsőt mond, légy szíves.
Fény liturgiája. A templom előtt új tüzet gyújtanak. Ebből gyújtják meg a húsvéti gyertyát, paszkál gyertyát, amelyet feldíszítenek az év számával, keresztjellel és 5 tömjén szemmel, melyek Krisztus 5 sebét jelképezik. Ezzel a gyertyával vonul be a pap a templomba, ahol kezdetben teljes sötétség van. A hívek egymás gyertyáit gyújtják meg a paszkál gyertyáról, így a sötétség lassan fénybe fordul, jelképezve Krisztus világosságát, amely beragyogja a világot.
Így van, tehát teljes sötétben ülünk a templomba, és a papbácsi jön be, és az ő gyertyájáról, a húsvéti gyertyáról gyújtja meg a papbácsi, az érsek atya például nálunk itt Egerbe, a többieknek a gyertyáját, és így viszik be szépen a fényt a templomba. Mi a második liturgikus rész a 4 fő részből, Tomi?
Az ige liturgiája. A szentmise több ószövetségi olvasmányon, akár 7 olvasmányon keresztül végigvezet az üdvösség történeten. A teremtés, Noé szövetsége, az egyiptomi kivonulás, Izrael profétái és végül az evangélium, amely Krisztus feltámadását hirdeti.
Tehát sok ószövetségi olvasmányt hallunk, és a végén a Krisztus feltámadását hirdeti. Következő rész, a 3.
Keresztségi liturgia. Ebben a részben a pap vizet szentel, és gyakran keresztelnek felnőtteket is. Különösen a katekumeneket, akik erre készültek egész nagy bölcs során. A hívek megújítják keresztségi fogadalmaikat, és elutasítják a bűnt, a sátánt, valamint megerősítik hitüket az Atyában, Fiúban és Szentlélekben.
Igen, köszönöm szépen. Léna, akkor mondd el, légy szíves, a negyedik főrészt.
Eukarisztia liturgia. A misén végre újra megszólal az Alleluja, a harangok, az orgonák és az ünnepi énekek. A feltámadt Krisztus teste újra jelen van közöttünk az oltári szentségben. Ez a legünnepélyesebb és leghosszabb mise, hiszen ez a keresztény hit szíve. Krisztus legyőzte a halált.
Mire emlékeztek? Mit mondtunk, hogy mikor csendesülnek el a harangok? Mikor mennek el a harangok Rómába, azt szoktuk mondani. Ákos.
Nagy csütörtökön.
Így van. És ilyenkor nagy szombaton este, éjjel jönnek vissza a harangok, az orgonák, az ünnepi énekek, az Alleluja. Ugye nagybőjtben nem imádkoztunk Alleluját, de ilyenkor már nagy szombaton örülünk, Alleluját énekelünk. És ez a keresztényeknek a legnagyobb ünnepe a húsvét. A népi és vallási hagyományok szerint a tűzszentelés után a hívek hazaviszik a szentelt lángot. Van olyan egyház, ahol a hívek hazavihetik ilyen kis mécsesekben a lángot, amit az atya megszentel, és azzal gyújtják meg a gyertyát otthon a mécsest. Sok vidéken készítettek húsvéti kalácsot, tojást, amelyet a nagyszombati mise után, vagy másnap reggel a húsvét vasárnapi misén megáldottak a templomban. Ilyenkor kosarakban elviszik a finom ételeket, és ott a papbácsi megáldja, ételszentelést tartanak. A templomokban ilyenkor virágdíszek jelennek meg újra, és az atyának a miseruhája fehér színű vagy aranyszínű. Ez a feltámadás jele. Ugye a lila ruhát meg a piros ruhát átveszi az arany és a fehér ruha. A nagy szombat egy lelki sötétségen és gyászon keresztül vezet el minket a világosságra. A kereszténység ebben a napban is azt hirdeti, hogy még a legnagyobb csönd, halál, reménytelenség közepette is van valami új, és valami új készül. Isten munkálkodik a láthatatlanban. A sír nem a vég, hanem az új élet kezdete. Mondtuk azt is, hogy minden feltámadás előtt ugye van a szenvedés. Amikor Jézus szenvedésére gondolunk, már arra is gondolunk, hogy dicsőségesen majd fel fog támadni. Húsvét vasárnap Krisztus feltámadására emlékezünk.
Húsvét vasárnap a keresztények legnagyobb ünnepe, a feltámadás napja, amikor Jézus legyőzte a halált és új életre támadt. Ez az ünnep nem csak Jézus győzelmét jelenti a bűn és a halál felett, hanem minden keresztény reményének alapja. Ha Krisztus feltámad, akkor mi is feltámadunk vele együtt.
Mi volt a feltámadás első jele? Ki találkozott először az üres sírral? Tomi.
Mária Magdolna.
Így van. Ő ment először ki, hajnalba, kora reggel, még sötétben a sírhoz. Kérlek szépen mondd el, hogy hogyan történt ez?
Az evangéliumok tanúsága szerint a hét első napján kora hajnalban asszonyok köztük Mária Magdolna mentek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus holttestét. Ott azonban a követ elhengerítve találták, a sír üres volt. Angyal jelent meg nekik és azt mondta, ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt. Feltámadt, amint megmondta. Ez a hír először félelmet és döbbenetet, majd örömöt és hitet keltett. Az asszonyok futva vitték a hírt az apostoloknak, akik először nem hittek nekik, de később Jézus maga is megjelent nekik, tanítványainak és Péternek is külön.
Mire emlékeztek, hogy hogyan történt ez? Ákos?
Hajnalban Mária Magdolna nem tudott aludni, ezért illatos kenetet vitt Jézus holttestére, és amikor látta, hogy a nagy kő el van mozdítva, és hogy nincs ott Jézus, ott ült kettő angyal, és azt mondta, kit keresel asszony? Az uramat. Elvitték az urat? Ne félj asszony, mert Krisztus feltámadt, ahogy mondta.
Köszönöm szépen, Tamás, folytasd.
Aztán Mária Magdolna hátrafordult, és mivel annyira jól nem látott, mert világosság volt, és először azt hitte, hogy az a kertész.
Igen.
De aztán meg kiderült, hogy az Jézus.
Mit mondott a kertésznek?
ha te vitted el az urat, mondd el, hogy hova tetted, és én elmegyek érte.
Így van. Akkor utána egy pár perc múlva mégiscsak megszólalt Jézus, és nevén szólította őt, Mária, én vagyok az. És Mária megörült, és azt mondta neki, Jézus, hogy menj, és vidd el a tanítványoknak a hírt. És akkor Mária Magdolna szaladt, és elment két tanítványhoz. Kik voltak ők? Tamás.
Péter és János.
Igen.
És kifutottak a sírhoz, de János járt oda hamarabb, mert ő fiatalabb volt.
Jézus megmondta, harmadnapra felállt, üres vási, terjedjen a hír, én, ami megváltó, jönnek az asszonyok, mi is megyünk utána, szívükben nagy öröm, gurjongjon a föld.
Húsvét vasárnapi ünnepi szertartás folytatódik, és szépen mondjuk el akkor, hogy mik történnek még a Szentmisében. Húsvét vasárnap a feltámadás ünneplése, amely szombat esti vigíliával kezdődött. A húsvét vasárnap szertartása már a fény, az öröm és a győzelem hangulatát hordozza. Ugye mondtam, hogy milyenek a liturgikus színek, fehér és arany színű ilyenkor. Ez az ünnep és a dicsőség színei. A mise során újra elhangzik az Alleluja, amely nagybőjt alatt elmaradt, de most diadalmasan tér vissza. A hívek a keresztségi fogadalmak megújításával erősítik meg hitüket a feltámadott Krisztusban. A keresztség nem csupán erkölcsi tanítás vagy életrend, hanem egy konkrét esemény köré szerveződik. A halál legyőzése az új élet lehetősége. A feltámadás azt üzeni, hogy a szenvedés és a halál nem az utolsó szó, hanem Isten szeretete és hűsége, ami győz. Mondjunk el húsvéti népszokásokat, hagyományokat, milyeneket ismerünk.
A keresztény ünnephez sok népi hagyomány kapcsolódik, különösen a kelet-európai országokban, köztük Magyarországon is. Ételszentelés. Nagy szombat este, vagy vasárnap reggel a hívek húsvéti kosarakkal mentek a templomba. A kosárban sonka, tojás, kalács, bor, só és torma volt. Ezek megáldása után közösen fogyasztották el a családok.
Igen, köszönöm szépen. Milyen hagyomány van még húsvétkor, Léna?
Tojásfestés.
A tojás az étel és a feltámadás jelképe. A piros szín Krisztus vérét, a feltámadást jelképezi. Sok helyen hagymahéjjal, természetes anyagokkal díszítették a tojásokat.
Igen, tehát a piros tojás, most már tudjuk, hogy az Krisztus vérére utal, és a feltámadást jelképezi. Aztán a lányok megvárták a locsolkodókat, igaz?
Bár hétfőn történik, régi termékenység varázsló szokásból lőtt ki keresztény vonatkozásban az életvíz és megtisztulás szimbóluma.
Igen, mit jelentett ez, hogy keresztény életvíz és megtisztulás szimbóluma? Lányok, titeket már biztos sokszor meglocsoltak. Hogyan szokott történni nálatok a locsolkodás? Janka?
Engem reggel úgy szoktak ébreszteni, hogy egy hideg pohár vízzel leöntenek.
Jó, ez nagyon jó. Akkor úgy jössz ki az ágyból. És akkor mit szoktál csinálni? Mérges vagy? Vagy azért jobban elfogadod egyszer egy évbe?
Hát elfogadom. Igen. De nem olyan jó ez, és hideg egy hideg pohár víz.
Igen. Köszönöm szépen. Léna, ti nálatok hogy szokott folyni?
Nálunk eljönnek a családtagok, és akkor ott locsolkodunk, de nem pohár vízzel öntenek le.
Nekem is fiaim vannak, de ők mondjuk parfümmel, vagy valami illatos kölnivel szoktak locsolkodni. Régen nagyobb szokás volt, most már csak családtagokat szoktuk meglocsolni, és várjuk őket piros tojással. Ki volt Mária Magdolna Ákos?
Mária Magdolnát sokszor félreértik, vagy tévesen azonosítják más bibliai nőalakokkal, de a Biblia alapján biztosan tudjuk. Magdolából származott, ez egy város Galileában. Jézus hét ördögöt tűzött ki belőle, vagyis mély belső gyógyulást élt át az ő közelségében. A női tanítványok közé tartozott, akik vagyonukkal segítették Jézust és tanítványait.
Így van, mert még tartoztak több nők is Jézus tanítványai közé, például Lázárnak kik voltak a testvérei, Ákos?
Mária és Márta.
Így van, sokszor ott lakott Jézus Máriánál, Mártánál, Betániába, ott aludt, Lázárnál, a legjobb barátjánál. És Lázár feltámasztásánál emlékszel, Mária és Márta is ott volt, és nagyon sírtak, hogy elveszítették a testvérüket. De aztán Jézus mit tett Lázárral, Tamás?
Feltámasztotta.
Így van. Hol találkozhatunk még Mária Magdolnával, Tamás?
Például a keresztnél is ott állt, mikor Jézus a szenvedésének az első lépéseit élte át.
És amikor meghalt, akkor is ott volt Máriával, és amikor Jézus kilehelte lelkét, akkor előtte kire bízta Máriát, Ákos?
Máriát bízta Jánosra, és Jánost Máriára.
Azt mondta neki, hogy íme a te fiad, és íme a te anyád. Ez az asszony tehát nem csak tanú, hanem példa az álhatatosságra, hűségre és a mély szeretetre. Ő volt az, aki végig kitartott. Ugye voltak olyan tanítványok, akik elszaladtak, elmenekültek félelmükben, viszont Mária Magdolna ő végig kitartott. Ki volt még ott vele végig a kereszt alatt? Melyik apostol? Ákos.
János, a szeretett tanítvány.
Igen. Az evangélium szerint még sötét volt, amikor Mária Magdolna a sírhoz ment. Először csak azt látta, hogy egy kő el van hengerítve. Az első gondolata az volt, hogy elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. De ez a mondat milyen emberi. A szeretet keresi azt is, akiről úgy hiszi, már elvesztette. Nem látja még a feltámadást, csak az ürességet, a hiányt. És ebben a fájdalomban indul el. Mária a sírnál annyira fáj neki a veszteség, hogy még az angyalok megjelenése sem ad neki választ. Amikor Jézus maga jelenik meg, nem ismeri fel. Ugye Tamás úgy mondta, hogy azt hitte róla, hogy kertész az, akit lát. És ebben a pillanatban történik valami csodálatos, hogy Jézus nevén szólítja őt, Mária. És ez a hang, ez a név, így kimondva mindent megváltoztat. Felismeri Jézust, és csak ennyit tud mondani, Mester. Ez a pillanat az első húsvéti találkozás, és egyúttal a személyes megszólítottság pillanata. Nem elég elmondani, hogy Krisztus feltámadt, az igazi változás akkor történik, amikor a feltámadt Krisztus engem is megszólít. Szólította meg már benneteket az Isten, vagy Jézus Krisztus?
Nem.
Nem? És amikor énekeljük azt az éneket, hogy ne félj, mert megváltottalak. Ez is benne van az Ószövetségben, hogy Isten néven szólít bennünket, mindenkit ismer, titeket is, engem is, úgyhogy bízhatsz benne, mert ő vigyáz ránk. Jézus nem engedi, hogy Mária belekapaszkodjon a pillanatban, hanem megbízza. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki, hogy felmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz. És így válik Mária Magdolna az első húsvéti hírnökké. Isten nem a világ szemében nagyokat választja ki elsőnek, hanem azokat, akik szeretik őt, és készek tanúságot tenni még a fájdalmon és bizonytalanságon át is. Jézus Krisztus feltámadása után találkozik tanítványokkal. Kik voltak ők? Ki emlékszik a tanultak alapján? Ákos.
Az Emmaus tanítványok.
Igen, és mi történt velük az úton?
A húsvéti események utáni harmadik napon járunk. A tanítványok még mindig zavartak, félelemmel, gyászsal és kétkedéssel küzdenek. Hiába hallottak már az asszonyoktól, az üres sírról, és Péter is megnézte, még mindig nem értik, mi történt igazán. Ebben az állapotban találkozunk két tanítvánnyal, akik Jeruzsálemből Emmaus felé tartanak. Egyikük neve Kleofás, a másikról nem tudjuk biztosan ki volt. Sokan úgy gondolják, akár egy közeli barát vagy rokon is lehetett.
Igen, gondoljátok el, hogy milyen szomorúak voltak, mentek az úton, beszélgettek, és hozzájuk csatlakozott egy férfi. És először nem ismerték fel. És megkérdezte tőlük az a férfi, hogy miért vagytok szomorúak. És elmondta, hogy nem hallottad, hogy mi történt Jeruzsálemben? A mestert, Jézus Krisztust keresztre feszítették, és meghalt. És szomorúan bandukoltak tovább. Aztán azt mondta Jézus nekik, hogy mondjátok el, hogy mi történt, és elmesélték. Utána azt kérdezték, hogy velünk maradsz? Maradj velünk, mert esteledik. Jézus velük maradt, és abban a pillanatban, amikor leültek az asztalhoz, és megtörte Jézus a kenyeret, abban a pillanatban felismerték őt. A kenyértörés mozdulata ismerős lett számukra. Ez a szeretet és az önátadás jele, ahogyan az utolsó vacsorán is történt. Ám amint felismerik őt, eltűnik a szemük elől. Mert a felismerés nem azt jelentette, hogy megfoghatjuk, vagy megtarthatjuk Jézust, hanem azt, hogy tudjuk, hogy él, és feltámadt, és velünk van, akkor is, amikor nem látjuk őt a szemünkkel. Én is szoktam nektek mondani, hogy itt is például a stúdióban, vagy az osztályteremben, ahol ketten-hárman összegyűlünk és imádkozunk, ott van köztünk Jézus. Visszafutnak Jeruzsálembe az Emmauszi tanítványok, olyan boldogok voltak, hogy a két tanítvány nem tudott ott maradni egy helyben. A felismerés örömével még aznap este visszasiettek Jeruzsálemben, hogy elmondják azt az apostoloknak. Valóban feltámadt az Úr és megjelent, kiáltották az apostoloknak. Ők is tanulságot tesznek, mert a feltámadás öröme nem maradhat bennük, azt tovább kell adniuk másoknak is. És most mondom nektek, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, akkor az egyházban egy új köszöntést szoktunk egymásnak mondani, másképp köszönünk, nem úgy köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, hanem úgy, húsvéttól kezdve, hogy Krisztus feltámadt, alleluja. És a válasz hogyan szól, Ákos?
Valóban feltámadt, alleluja.
Így van. Tehát nekünk is vinni kell a jó hírt, nem csak a tanítványok szaladtak, az Emmauszi tanítványok, és elvitték az apostoloknak a hírt, hanem mi nekünk is vinni kell a hírt. Mi a lelki üzenete mindenki számára a feltámadásnak?
Ez a történet minden húsvétkor emlékeztet minket arra, hogy Jézus velünk van az úton, még ha nem is mindig ismerjük fel őt. A szívünk mélyén, az írásokban, a kenyertörésben és a közösségben újra és újra felismerhetjük őt. Ez a húsvéti öröm. A feltámadott él és veled is úton van.
Így van. Köszönöm szépen. A mai utunkon láthattuk, hogyan születik meg a remény a csendből, hogyan válik bizonyossá a hit, és hogyan ismerhető fel Jézus ott, ahol talán legkevésbé várnánk, a megtört kenyérben, az egyszerű beszélgetésekben, vagy egy kimondott névben. Vigyük magunkkal ezt az örömet és reményt, és figyeljünk mi is, lehet, hogy már ma mellénk szegődik valaki az utunkon. És kérlek benneteket, hogy úgy köszönjünk el, ahogy tanultuk, Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Áldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek, nektek is, és a kedves rádió hallgatóknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. április 21-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23:25-től megismételjük.